Vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet nem ismernek. Ismeretlen ösvényen vezetem őket. A sötétséget világossággá változtatom előttük, a rögös utat simává. Ezeket a dolgokat véghez viszem, nem mulasztom el. Amen. Kegyelem nékünk és békesség, testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején, testvéreim, énekeljük a 138-as énekünknek az első verszakát, amely így kezdődik. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Tehát 138-as énekünk első verszakát. Elfoglalva, testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét. Az Efézusi levélnek a 4. fejezetéből, a 17. versétől kezdve olvasom a testvéreknek, tehát Efézus 4:17-től. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istenek tetsző élettől, mert megmaradtak tévegésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg a lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Testvéreim, helyünkön maradva imádkozzunk. Drága Urunk, megvalljuk neked, hogy a Bibliából ez a néhány mondat, néhány szavad már olyannyira szíven üt bennünket. Igazat megvalva nem is kell erről beszélni, Urunk. Olyan erőteljes a Te igéd, olyan hatalmas. És megvalljuk neked, Urunk, mi, akik már talán évek óta ismerünk Tégedet, mi is sokszor azt látjuk az életünkön, hogy olyan távol vagyunk Te tőled. Urunk, ha ebben a helyzetben nem jössz segítségünkre, semmi értelme az itt létünknek. Urunk, Te látod a nyomorúságunkat, Te látod azt, Urunk, hogy milyen helyzetben vagyunk egyen-egyenként, és Urunk, egyrészt hálát adunk Neked, mert valamikor Te már megszabadítottál bennünket ebből az életből. Hálásak vagyunk Neked azért, Urunk, mert tanítottak bennünket Te rólad, felmutatták előttünk az evangéliumot, olyan hatalmas nagy kegyelem ezt te tőled, Urunk, hogy küldtél ilyen szolgákat. Azért könyörgünk, Urunk, hogy mindenről ne csak tudjunk, ne csak ismerjük az evangéliumot, hanem szívvel is, tettekkel is mutatkozzon ez meg, Urunk, hogy mi hozzád tartozunk. Ezért könyörülj most rajtunk, Urunk, szeretnénk megvallani bűneinket ez irányban, és szeretnénk ezeket letenni te előtted. Urunk, szeretnénk azt, hogyha te változtatnál bennünket, és szeretnénk, hogyha akár az ige hirdetés is ezt célozná meg, hogy egyre jobbá teszi a mi életünket, hogy a te szabaddal figyelmeztetsz minket, így könyörgünk, légy itt közöttünk jelen, Urunk. Amen. A bűnbocsánatot hirdetem a testvéreknek az ige szavával, mert te jó vagy, Uram, és megbocsájtasz, nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Amen. Énekeljünk testvéreim, méghozzá a 497-es énekünket énekeljük el, a 497-es énekünknek a 4., 5., 6. és 7. verszakát. Testvéreim, fennállva fohászkodjunk. Urunk, megvalljuk te neked, hogy egyedül te vagy a mi reménységünk, és megvalljuk, Urunk, azt is, hogy itt a földön bármiben is bizakodunk, az bizony nem tud üdvösséget adni, és nem tud megtartani te előtted. Urunk, egyedül a te szavad és a te igéd az, ami alapján megállhatunk te előtted. A te igéd és a te szent lelked az, ami elvégezte az üdvösséges munkát a mi szívünkben. Köszönjük ezt, Úrunk, és ugyanezt a munkát végezheti továbbra is a te igéd és a te szent lelked. Azért könyörgünk csupán, Úrunk, hogy a te szabad legyen élő és ható most is. A te szent lelkeddel pedig a szívünket indítsd arra, hogy afelé is induljunk, amit te mondasz nekünk. Így könyörgünk, Úrunk, a te igéddel most is vezess és a te szent lelkeddel. Most is szólítgass bennünket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, ami alapján szólni kívánom közöttetek az ő üzenetét. Ez írva található az Apostolok Cselekedetei könyvében, a 26. fejezetben, a 18. verstől. Ez így hangzik. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért Agrippa király nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Még évekkel ezelőtt olvastam egy cikket egy orvosról, aki hát a mellkas sebészeti osztályon volt vezető orvos, és hát mellkas problémákra panaszkodva hát készített magáról egy mellkas röntgent. És hát azt vette észre, hogy nem túl rózsás a helyzete. 4,5 hónappal később, 55 évesen tüdőrákban meghalt. Abban a betegségben, amelyet ő maga is igyekezett kezelni több száz beteg ember esetében. A történet szomorúsága abban is áll, hogy ez az orvos 40 éven keresztül minden nap egy doboz cigarettát elszívott. Ennek az orvosnak az édesanyja is szintúgy minden nap egy dobozzal elszívott, és az édesanyja igen idős kort megélt, és az orvos azt gondolta magában, hogy hát az édesanyám ilyen idős kort megélt, hát akkor biztos én is ennyit fogok megélni. És még akkor is, amikor rájött, hogy tüdőrákos lett, folytatta továbbra is a dohányzást a kollégái figyelmeztetése ellenére is. Ha valaki ismerte a dohányzásnak a káros következményeit, akkor ő biztosan ismerte. Viszont érdekes az, hogy a tudását nem alkalmazta önmagára nézve. És talán azt megfogalmazhatjuk magunkban, hogy a tudásunk, vagy hát a tudásunknak úgy nem túl sok értelme van, hogyha azt nem tudjuk alkalmazni a mindennapi életünkre nézve. Például, ha fejben nagyon jól tudok számolni, osztani, szorozni, összeadni, meg kivonni, de mondjuk a nagy forgalom miatt az üzletben, a kasszánál lefagyok, akkor túl sok mindent nem ér az én tudásom. Hát a kasszás akkor úgy ver át, ahogyan akar, aztán egy óra múlva mehetek visszareklamálni, hogy hát rosszul adott vissza. Ugyanez igaz, testvérem, lelkileg is, hogyha tudjuk az igazságot, de nem alkalmazzuk a személyes életünkre, akkor ez semmit sem fog eredményezni számunkra. És én megvallom a testvéreknek őszintén, hogy nagy aggodalom tölti el a szívemet, mert sok embertől hallottam már, hogy ő bizony újjá született ember, megtért ember, vagy sok ország szereti a zászlajára tűzni a kereszténységet, de mégis azt kell megállapítanunk, hogy hát ezeknek az embereknek, vagy ezeknek az országoknak az életmódjában nem nagyon látunk különbséget. Hát azt nem nagyon látjuk, hogy ezek tényleg megtértek volna ezek az emberek. Sok keresztény országban végeztek kutatásokat is, és arra jöttek rá, hogy például az internetes tartalmak megtekintésében nincs különbség ateista és úgymond keresztény ember között. Mindketten ugyanannyi szexuális tartalmú oldalakat nyitnak meg. Emlékszem nagyon régről egy újságcikkről is, amiben arról írtak, hogy ez nem Magyarországon volt, vagy nem Magyarországon jelent meg ez a cikk, tehát ne is gondolkozzanak azon a testvérek, hogy ez itt Magyarországon hol történt. Tehát valljuk meg őszintén, azért itt is megtörténhet, vagy hát már megtörtént. De az újságcikk azt kezdte el feszegetni, hogy hány lelkész volt az, aki azokkal az asszonyokkal jött össze, akiket lelki gondoztak személyesen. És nagyon sok szám jött ki. Elriasztóan sok. És úgy jöttek össze ezekkel az asszonyokkal, hogy hát mind a lelkésznek is volt felesége, és mind annak az asszonynak is, akit ő lelki gondozott volt férje. Sajnálatos módon ezek megtörténtek. Rengeteg más személy is van a szemem előtt, itt lebegnek a szemem előtt, akik olyan nyilvános szexuális bűnökben voltak benne, hogy az talán a világ előtt is szégyenletes lenne valójában. de ezeket az embereket soha nem hallottam bűnbánatot tartani, és mindezek ellenére mégis valamilyen szolgálatban részt vesznek, szolgálnak, és megint csak nem pasaréti gyülekezetre gondolok alapvetően. Valójában sokan vannak, akik vallják a feltámadáskor, Uram, Uram, de sokuknak fog hangozni a következő mondat is. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. A mai szövegben, a mostani három versben csak arra szeretnék rámutatni, hogy valójában mit jelent a megtérés. Amikor az apostoltól olvasjuk ezt a néhány mondatot, akkor talán a testvéreknek is eszébe jut, hogy itt az apostolnak a védekezéséről van szó. Ugye itt megállt Agrippa király előtt, a rengeteg befolyásos ember előtt Cézáreában, és ő éppen bizonyságot tesz, és arról beszél, hogy Isten mire hívta el őt. És ebben a néhány mondatban arról olvasunk, hogy mit jelent valójában a megtérés, a hitrejutás. Ez, testvéreim, azt jelenti alapvetően, hogy a megtérés, a hitrejutás az mindig egyet jelent az életmódnak a megváltoztatásával is. Tehát hitrejutás és életmód, vagy forgolódás, ahogyan forgolódunk a mindennapi életben, ez összetartozik, ez elválaszthatatlan egymástól. És erről beszél itt is egyébként az apostol. Ha egyetlen egy mondatban kellene megfogalmaznom, hogy miről is van szó, akkor valahogy így fogalmaztam meg magamban, ide le is írtam, hogy a megtérés a helyes válasz a feltámadásra. A megtérés a helyes válasz a feltámadásra. De olyan megtérés, ami az életünkben is látszódik, hogy megtértünk, hitre jutottunk. Pál ezt a saját életével mutatja meg nekünk, hogy ez hogyan is nézett ki, amikor találkozott Jézus Krisztussal, a feltámadott Jézussal a damaszkuszi úton. 180 fokos fordulatot vett az ő élete, és azóta is erről beszél, hogy minden embernek bűnbánatot kell tartania mindenkinek. Erre van valójában szükségünk. De mit mond valójában, hogy mi a megtérés, mit jelent ez? Én így fogalmaztam meg, négy pontot fogalmaztam itt meg a testvéreknek. Az elsőt így tudnám megfogalmazni, sötétségből a fénybe, nagyon egyszerűen. Ugye így fogalmaz a 18. versben, azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, sötétségből a világosságra. És a testvérek föltették azt a kérdést, hogy miért van erre szükség? Hát azért, testvéreim, mert nagy a sötétség, nagyon nagy a sötétség. Nem tudom, hányan vagytok, akik szoktatok másokkal beszélgetni, akár munkatársakkal, vagy osztálytársakkal, vagy idegen emberekkel, úgy valahogy egymás mellé sodródtok, és hát nyilván sokunkban benne van az a hitvallás is, hogy hát szeretnék neki bizonyságot tenni a hitemről, és hát nyilván elkezdünk vele beszélgetni, elkezdjük azt kutatgatni, hogy neki mi fontos az ő életében. Valahogy sok mindent megtudunk az ő életéről, és hogy így a testvérek szoktak beszélgetni emberekkel. Hogyan vélekednek például ezek az emberek Jézus Krisztusról, a feltámadásról? Hát nyilván mi sokat találkozunk akár temetéssel kapcsolatban, vagy kereszteléssel kapcsolatban a hozzátartozókkal, szülőkkel, és hát én sokszor megdöbbenek azon, hogy ezek az emberek hogyan vélekednek Istenről, de azt is le kell szögeznem, hogy nem vagyok meglepődve. Tehát amilyen életet élünk most, hát ahogyan gondolkozik, hát ez nem okoz nagy meglepetést. Hát ebből ez fakad, ebből a gondolkodásból, ebből az életből teljesen egyértelmű. Nagy a sötétség. Például, amikor szülőknek halvány fogalmuk sincs arról, hogy a gyermekeiket mivel mérgezik, sok mindent megengednek nekik, és aztán csodálkoznak azon, hogy a gyermek elvesztette az eszét. Egy apuka így fogalmazott, teljesen igaza van egyébként, hogy ma egy gyereket egymást nevelik. Tehát a gyerekek egymást nevelik. Így fogalmazott, hogy ma a gyerekek egymást nevelik. Persze az tény is való, hogy amikor még nagyon pici, akkor nyilván a szülők nevelik, föl is néz a gyerek a szülőkre, csak amikor elér egy bizonyos életkort, akkor nyilván azokra kezd el hallgatni, akik úgymond közel állnak hozzá, akik nagyon jó barátai, és azokra kezd el hallgatni. úgy kezd el viselkedni, azt kezdi csinálni, amit a többiek is csinálnak, mert hát ez tetszik a többieknek. Egymást kezdik el nevelni. Csak az az érdekesség, hogy az egyik gyerek sötétségben van, és a sötét gyerek neveli a másik gyereket, akit ugyanúgy sötétségbe visz. Ez egy nagy katasztrófája a mai fiatalságnak. Nem csak a mindennapi élet területén vagyunk sötétek testvéreim, hanem a hit terén is. Látom azt is, hogy hány és hány ember van, akik nagyon jól ismerik a Szentírást, csak éppen nem aszerint élnek. Emlékszem egy fiúra, aki nagyon jól ismerte a Bibliát, különféle alkalmat és tartott különféle köröknek, ez megint csak nem itt pasarétan volt, de így fogalmazok a testvéreknek, hogy nagyon jó alkalmakat tartott, tehát tudta, hogy miről kell beszélni, nagyon jól tudta, tudta, hogy Jézus Krisztuson van a hangsúly egyébként, tehát ismerte, volt tudása. Viszont, ha a lányokkal való kapcsolatára tekintettünk, hát akkor azt kellett megfogalmazni, hogy hát abban nem éppen Jézus Krisztus tanítását követte, és tudom, hogy ez egy rossz megfogalmazás, és bocsássanak meg ezért a testvérek, főként a fiatal lányok bocsássanak meg ezért a megfogalmazásért, de valaki így fogalmazott vele kapcsolatban, hogy ő úgy cserélte a lányokat, mint más az zokniát, mert neki ez egy teljesen megszokott dolog volt, és teljesen természetes. És mindig, amikor találkoztunk vele, éppen egy újabb lányjal volt egyébként, és nem értettük, hogy ez miért van igazából. Egyik alkalommal az volt az érdekesség, hogy a gyülekezetből jó néhány hetet ki is hagyott, tehát nem jött gyülekezetben. Hát hívogattuk is, hogy mi a helyzet vele, hát nem nagyon vette föl, aztán később megértettük, hogy miért nem vette föl. Sántítva jelent meg a jó néhány héttel később, és hát kérdezgettük, hogy mi történt. Aztán végül nagy nehezen bevallotta, hogy hát egy szórakozó helyen volt, ott is bepróbálkozott egy lánynál, és a lánynak a fiúja úgy oldotta meg a helyzetet, hogy késsel lábon szúrta. És ez azért történt meg, mert hát mind a kettőn hát azért már eléggé olyan állapotban voltak, ami hát mondjuk egy keresztény embernek nem éppen megengedhető, hát azért volt már bennük, mind a két fiúban, és hát nyilván így rendezték a dolgokat, de ismét mondom, az egyikük keresztény ember volt. Ismerte a Szentírást, ismerte az evangéliumot. Lehetne még folytatni egyébként a felsorolást, tehát jól ismerte ő is a Szentírást, azt, hogy mit tanít, de az életére nézve ő ezt nem tartotta mindennapinak, tehát nem tartotta azt, hogy ezt neki meg kéne tartani, és így kéne élnie. Valaki így fogalmazott, egy lelkész, hogy a hitbeli sötétséggel együtt jár az erkölcsi sötétség is. Ez bizony egymásból következik. Ma korunkban pedig annyira természetes még keresztények között is a lopás, a csalás, a hazugság, meg a paráználkodás, hogy megdöbbenek mindezen. Sőt, én így fogalmazok, én sokszor elszomorodom mindezen. Miért történik mindez? Amikor olyan embereknek az írásait olvasom, akik fennhangon hangoztatják magukról, hogy keresztjének, de olyan szellemi sötétségről tesznek tanúbizonyságot a megnyilvánulásaikban, az életükben, hogy hát most nem tudom, hogy ezzel a írással mit csináljak. Most kidobjam, hogy tüzelősnek használjam, mert másra nem jó. Lehetne még folytatni ismét, mondom, a felsorolást, milyen szinten jelen van a szellemi sötétség, akár közöttünk is, keresztjének között. De most legyen ennyi elég. Csak azt akarom felmutatni a testvéreknek, hogy igenis szükségünk van a világosságra. Tehát szükségünk van arra, hogy Isten belevilágítson a szívünkbe, és észrevegyük, hogy tényleg valójában milyen nagy az a sötétség, ami bennünk van. És amikor valakit megvilágítanak, akkor tudja igazán ennél a világosságnál megfogalmazni, hogy milyen vagyok. Milyen vagyok. Talán a testvérek is, vagy az asszony testvérek is észreveszik, amikor föltakarítanak, és akkor valahogy besüt a fény, észreveszi az ember, hogy mégis milyen poros minden. Én is sokszor hát felporszívóztam, meg föltakarítottam, és akkor vertem a mellemet, hogy na, végre valamit elvégeztem, nem a feleségemnek kellett. És akkor egyszer csak így ülök az asztalnál, besüt a nap, és hát a feleségem csak így végighúzza, ugye, na, látod, ennyi volt a takarítás. Jó, rendben. Mert a fény megvilágította. Ezt teszi a fény. Megvilágít bennünket, megmutatja az állapotunkat. És testvéreim, az a legszörnyűbb, hogy alapvetően erre azért van szükségünk, mert egyébként ezzel nem vagyunk tisztában. Tehát nem vagyunk tisztában azzal, hogy sötétségben élünk. Nem vagyunk azzal tisztában, hogy világosságban kellene lennünk, és abban is járni, vagy világítani keresztényként. Emlékszem, az egyik gyülekezetben egy fiúra hogyan kezdett el járni a gyülekezetben. Egyik szülője sem élt. Az apukája ott hagyta, az édesanyukája meghalt, és árvaházban nőtt föl. De mielőtt meghalt volna az édesanyja, ő járt gyülekezetben, nagyon kicsiként. A hittan oktatóval, amikor nagyobb lett, meg amikor árvaházba került, akkor kapcsolatban is maradt egyébként. És amikor már kijött az árvaházból, ott is már évek elteltek, azt hiszem talán 6 vagy 7 év eltelt az ő életében. Amikor egyszer elkezdett azon gondolkozni, hogy mégis kellene gyülekezetbe járni, hát kicsi korában őt tanították erre. Fölkereste a régi hittanoktatóját, és ő felajánlotta neki, hogy a gyülekezetbe pont most mennek vizitúrázni a fiatalok, hát csatlakozzon hozzájuk, ismerkedjen meg velük ezekkel a fiatalokkal. És nyilván a vizitúrán hangzottak különféle áhítatok, és őt ezek az áhítatok nagyon megfogták. Ezután kezdett el járni a gyülekezetbe, és ezután hitre is jutott ő. A következő évben elhívta a barátait a következő vizitúrára, és én a vizitúrán megkérdeztem a barátaitól, hogy mégis miért kezdtek el járni? Ennyire meggyőző volt a barátjuk? Az egyik így fogalmazott, hogy nem, hanem azért kezdtek el járni, mert akkor volt közöttük valami nézeteltérés, akkor ő nem úgy rendezte a dolgot, hogy megverte őket, hanem azt mondta, hogy majd valahogy megoldjuk. Mert egészen addig mindent úgy rendezett, hogyha valakivel valami konfliktusa volt, hogy ezt megverte nagyon egyszerűen. Behúzott neki, aztán elintézte a dolgot. És most, amikor belevilágított az életébe az evangélium, maga Jézus Krisztus megmutatta az ő állapotát, akkor ő azt mondta, hogy ő világítani fog. Tehát nem ezt mondta, hanem ezt végezte el benne Isten az ő szent lelkével. És ezért kezdtek el a többiek járni. És emlékszem rá, hogy ha jól tudom, talán 5 vagy 6 ember tudott így elhozni az ifjúságba, és azok azóta is ott vannak abban a gyülekezetben, oda járnak. Így tud az ember világítani, Jézus Krisztusról bizonyságot tenni. Ezért van arra szükség, hogy az ember a sötétségből a világosságba menjen. De testvérem, ez nem csak elméletben létezik, nem csak így, hogy erről tudunk, hanem ezt meg is éljük. Ezt meg is éljük, és ezt másoknak felmutatjuk. Erről szól a megtérés, a hitrejutás. Miről szól még? Mit mond ez a szakasz? Így tudnám megfogalmazni, hogy a sátán uralmából az Isten uralma alá tartozni. Tehát a sátán uralmából az Isten uralma alá tartozni. Egy másik igét is segítségül hívok, ami segít abban, hogy jobban szemléltesse ezt számunkra, hogy ez mit is jelent. Efézusiakhoz írt levélben így olvassuk. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez. Igazodtunk a levegő birodalmának fejedelméhez, aki hol működött a világban, vagy hol működik a világban. Tehát, aki a világ életmódja szerint él, az a sátán uralma alatt él. Nagyon egyszerűen. Mert a világban mindezek mögött a sátán munkálkodik. Az pedig, hogy az életünkben ki az Úr, szinte kivétel nélkül mindig a tetteinkben mutatkozik meg. Ahogyan a Szentírás nagyon sokszor mondja, az életmódban, a viselkedésünkben, a forgolódásunkban. Hogyan? Hogy élünk? Mikor? Hogy élünk? Az első jele annak, hogy nem Isten uralkodik az életünkben, az az, hogy fölöslegessé válik az imádság. Nagyon egyszerűen. Mondhatjuk úgy is, hogy megszűnik. Nem lesz. Mert ha nem Isten az Úr az életemben, akkor miért imádkoznék hozzá? Miért kérnék tőle bármit is? Miért lenne fontos számomra az, hogy ő mit akar az én életemben? Egy nehéz helyzetben miért hívnám őt egyáltalán segítségül? Ha nem tekintem Istent hatalmasnak, olyan, aki az életem felett is rendelkezik, akkor valószínűleg nem fogok hozzá fordulni, mert valójában már teljesen más dolog, akár a saját énem átvette az életem fölött a hatalmat. Az én életem, és itt el is mondtam egy másik fontos dolgot, mi irányíthatja az életemet? Lehet a világ, és lehet a magam személye is. Én magam mondom meg, hogy mit csinálok, hová megyek, Isten abban ne szóljon bele. Hadd mutassam meg ezt egy példával a testvéreknek, és tudom, hogy egy kicsit talán buta a példa, az elvet lássuk meg mindezek mögött, jó az elvet. Nem olyan régóta van jogosítványom, 4 hónapja. Hát remélem, ez alatt az idő alatt azért már kicsit jobban megy a vezetés. Valószínűleg, ha valaki mellém ül, olyan valaki, aki már 20 éve vezet, azt mondja, hogy hát Zoltán, azért még van mit tanulnod. Ezen most ugorjunk egyet, jó? Nem ez a lényeg. Nyilván, amikor az ember megkapja a jogosítványát, vagy hát férfiak alapvetően, akkor azon gondolkoznak, hogy milyen autót vegyek. És hát nyilván mi vettünk egy jó régi autót, 22 éves autó, többen meg is szóltak, hogy hát ennek mi értelme ennek az autónak, mert azóta a 4 hónap alatt többet költöttünk rá, mint amennyi az ára volt. Miért tesszük ezt? És én tudom, hogy miért fogalmazzák meg ezt az emberek, mert alapvetően mindig onnan látjuk a dolgokat, hogy megéri-e ezt rákölteni. Egyébként az autónak semmi baja, tehát motorikusan nagyon jó, tényleg semmi probléma, ilyen kis apró kis műtyörök mennek benne tönkre, és hogy miért költjük ezt, miért nem veszünk egy újabbat. És hogyha testvérek is, hát nyilván akik találkoztak már ezzel a felfogással, hát azért valljuk meg őszintén, hogyha egy kicsit utána olvasgatunk, akkor azzal is tisztában vagyunk, hogy ezeket az autókat, hát nem pont ezt nem, de mondjuk a mostani autókat úgy gyártják, hogy 3-4 évig használd, és aztán vegyél egy újat. Mert ha 30 évre terveznék, akkor tönkre mennének az autógyártók. Hát 30 évre nekik nem üzlet gyártani, 30 évbe vagy 40 évbe gondolkozni. És sajnos ez áthat akár a keresztény emberre is. Van egy autóm, és azon gondolkozok, hogy kellene egy jobb. Miért? Mert ez már nem jó, nem éri meg rákölteni azt az adott pénzt. És akkor fogom, kidobom, és veszek egy újat. És azt viszont egyáltalán nem veszem észre, hogyha már gyülekezetbe járunk, ismerjük Jézus Krisztust, akkor itt a gyülekezetben vannak olyan emberek, akik nem azon gondolkoznak, hogy új autót vegyenek, hanem azon gondolkoznak, hogy a következő héten melyik nap ne egyen, mert nem kap annyi fizetést, vagy nincs akkor, nem akkora a nyugdíja. Nem tudom, érzékelitek egy kicsit a kontrasztot. Az egyik ember a gyülekezetben azon gondolkozik, hogy egy új autót veszek, az új meglévő mellé, és közben mellettem, aki ott ül mellettem, azt sem tudom, hogy hívják, meg azt sem tudom, mi a nyugdíja baja, ő meg pusztuljon meg. Az engem nem érdekel. De az, hogy ilyen egy új autót vegyek, és egy puha helyre tegyem az ülőkémet, az nagyon fontos. És keresztény emberekről beszélünk, és tudom, nagyon egyszerű a példa, de megint, mi határozza meg a gondolkozásunkat? Azt az összeget, amire azt gondoljuk, hogy mi félretesszük, azt mire költjük nagyon egyszerűen? Arra, hogy nekem jobb legyen valami, egy adott eszköz, vagy pedig arra költöm, hogy ott van mellettem egy ember, aki ugyanúgy ismeri az evangéliumot, egy gyülekezetbe is járunk, és hogy esetleg őt támogassam. Nem is kell bejönni az irodába, nem is kell mondani, hanem tudjuk, és azt mondjuk neki, hogy figyelj, szeretnék rajtad segíteni, és ha kell, akár havonta a tizedemet odaadom neked, így segíteni őt. És úgy jöjjünk el a másik mellett, azt se tudjuk, hogy hívják, azt se tudjuk, kiről van szó. És megyünk a világ után. Miért? Mert a világ is így gondolkozik. Pedig Isten igéje a következőt mondja, aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy testvére szükséget szenved, és bezárja előtte szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Hadd említsek egy másik példát, ez 10x évvel ezelőtt volt. Édesapámnak volt egy régi Opel Kadettje, megint az autóknál maradunk, lerobbantunk. Hát elég öreg autó volt már akkor is. És emlékszem arra, hogy az édesapám hátra zavart, hogy toljam be én az autót. Tehát a testvérek képzelhetik, hogy 10 évesen mennyi erőt tudtam kifejteni, megtolni egy autót. Hát édesapám tolt rajta egy nagyobbat, én meg arcra estem. Körülbelül ennyi volt a különbség. És emlékszem arra is, hogy hát próbáltam ott hátul tolni az autót. Édesapám már rég kirakta az elakadás jelzőt, hogy hát félre vigyük az autót egy rendes helyről, nem vagyunk útban. És egyik alkalommal, hát bejön mögénk egy autó, és elkezdett észveszejtően dudálni. Nem is tudom miért. Ki volt rakva az elakadási jelző? Hát látja, hogy édesapám tolja, én is ott tolom gyerekként, ez most mit dudál? Hát mellettem el tudna menni. Nem, ő megállt és dudált, és amikor elment mellettünk, akkor még ránk is kiabált, hogy mi mit keresünk, ott húzzunk le az útról. És eljött még vagy 4-5 autó, abból már többi nem dudált, csak azok is elmentek, néztek ránk, és körülbelül a 6. lehetett az, amikor kiszállt egy ember, megkérdezte, hogy tud-e segíteni. Mondtuk, hogy nagyon kész szépen köszönjük, igen, tudsz. Hát a fiam annyira nem erős, és hát beállt, és aztán már rögtön szinte repült az autó, amikor már ő tolta. És elmondta azt is ez az illető, hogy ő azért állt meg, mert ő ugyanezen a szakaszon ugyanígy járt, de neki senki nem állt meg. És gondoltam, most megállok segíteni. Testvérem, ugyanígy néz ki, megyünk a világ után, miért? Sietek, rohanok. A másik nem érdekel. Nem foglalkozom a másikkal. Az én ügyeim sokkal fontosabbak. Sokkal fontosabb az én autóm, az én biciklim, az én nem tudom micsoda, nem tudom, hogy a testvérek most mire költenek, mi a divat. Őszintén szóval nem tudom. De testvérek ezt játsszák végig magukban. Mi számomra a legfontosabb? És ott van mellettem egy ember, aki pedig küzd az élet egyszerű dolgaival, az étkezéssel. Itt pedig azt olvassuk, hogy az apostolt Isten küldi el azzal a szolgálattal, hogy embereket a sötétségből a világosságra, a sátán uralma alól az Isten uralma alá vezessen. És testvérem, hadd fogalmazzak így, erről szól minden szolgálat, tehát minden igei szolgálat erről szól. Hogy testvérek, ti így éltetek, most már ne éljetek így. Ne a világ, ne te legyél az, aki meghatározod az életedet, hogy hogyan élsz, hanem az Isten határozza meg az az Isten, aki az életét adta értetek, aki meghalt ti értetek. A harmadikként, ugye eddig látható dolgokat fogalmazott meg az apostol, hogy mit jelent a megtérés, ugye sötétségből világosság, a sátán uralmából Isten uralma alá tartozni, viszont itt megfogalmaz egy láthatatlan részt is, amit mi nem látunk. Tehát ezt nem tudom megfogalmazni a testvérekről, a testvérek se tudják rólam megfogalmazni. Ezt pedig így tudnám megfogalmazni egy mondatban, hogy elítéltből örökös. Elítéltből örökös, vagy Isten fia lett az, aki megtért, hitre jutott. Ugye itt így fogalmaz ez a szakasz, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Mit kapnak az emberek a megtéréskor? Bűnbocsánatot, nagyon egyszerűen, és örökséget a megszenteltek között. Sokszor azonban a keresztény ember mindig az alapján méri le a megtérést, amit lát, vagy ami a szem előtt van. Hát sajnos ez mindennel kapcsolatban így működik. Például az emberek a munkájukkal kapcsolatban milyen értéket tudnak előállítani, mikor a teljesítményem, a főnökség is ezt várja el, hogy nagy legyen a teljesítményem, ha valaki nem úgy dolgozik, mint az, aki egyébként iszonyatosan dolgozik, hát akkor azt már behívják, hogy na figyelj már, hát nem dolgozol úgy, mint a másik. Persze ő is 12 órába dolgozik, és meggebed a munkába, de ezt nézik. Sokszor azt nézzük, hogy mekkora a fizetésem, és ez meghatározza az ember értékét. Ha kevés a fizetésem, a feleségem meg több, akkor én már kevesebb vagyok, nem? Alapvetően valljuk meg őszintén, a férjeknek talán ez benne van a gondolatukban is. Viszont hadd figyelmeztessem abban is a testvéreket, hogy ez nem egy helyes gondolkozásmód, mert bizony valaminek az értékét az nem a külsőség adja meg. Például tudják a testvérek azt is, hogy hát olvastam ilyet is, hogy volt olyan futballista, aki évi 40 millió dollárt keresett. Hát ezt a testvérek osszák, szorozzák, aztán megkapják, hogy ez mennyit jelent. De testvérem, amikor beteg vagy, akkor valószínűleg nem az fog neked számítani, hogy éppen megnézzél egy meccset, hogyha halálos ágyadon vagy, hanem az fog számítani, hogy jöjjön az orvos és mentsen meg engem. Függetlenül attól, hogy ő valószínűleg sokkal kevesebbet kap, mint a futballista. Hát az kit fog már akkor érdekelni? Hát jöjjön az orvos, az gyógyítson meg. Ezt fogom nézni. Az értékét az orvosnak nem az adja, hogy mennyit keres. És testvérem, ugyanez működik lelki téren is, hogy a megtérésnek van egy látható és egy láthatatlan része, de így fogalmazom a testvéreknek, hogy ez a kettő szorosan összefügg. Tehát ezt nem lehet szétválasztani. A láthatatlan részét nem fogom tudni megmondani a testvérekről, hogy hitre jutottak-e vagy sem, hogy Istennek a fiai lettek a testvérek vagy sem, vagy a testvérekért meghalt-e Jézus Krisztus, ezt én nem fogom tudni. Viszont van látható része a megtérésnek, ez pedig tettben mutatkozik meg. A láthatatlan részéről Jézus beszélt akkor is, amikor ugye a bénát meggyógyította, akit ugye a hordágyon vittek. És megkérdezi ugye az ott állókat, akik elkezdtek tanakodni, hogy hát ki ez, hogy meg tudja bocsátani a bűnöket, tehát hogy ennek van erre hatalma. És akkor Jézus ennyit mond nekik, szerintetek mit nehezebb? Azt mondani, hogy megbocsájtottak bűneid, vagy pedig az, hogy kelj föl, vedd az ágyadat és járj. Melyiket nehezebb mondani? És ezt mondja Jézus, hogy mivel lássátok, hogy az ember fiának mindkettőre van hatalma, ezért ezt mondom neked, béna, kelj föl és járj, és a béna azonnal fölkelt és elkezdett járni. És erre arra mutatott, hogy ugyanúgy a láthatatlan részére is képes ő maga arra, hogy egy emberek hitre jussanak, neki csak szólnia kell. De ez egy láthatatlan dolog. Láthatatlan része a megtérésnek. Nem akarom élét venni a dolgoknak, de ezt mi nem fogjuk tudni meghatározni. Ezért nem ítélkezhetünk mások fölött. Tehát én nem ítélkezhetek a testvérek fölött a tetteik alapján. Mert az is lehet, hogy a testvérek közül néhányuknak éppen testvérek közül néhányan rossz pacban vannak. És ez látszódik az életükön. De ettől függetlenül még akkor sem mondhatom ki, hogy nem jutott hitre ez a testvér. Hát hitre jutott, csak éppen az Istennel való kapcsolata az most úgy mellékvágányon van. És ez látszik az életében. Ezt az illetőt bátorítani kell. Megfogni a kezét. Gyere, olvassunk együtt Szentírást. Mivel tudsz megbátorodni? Nézzük meg, mivel küzdesz. És mi erre a megoldás? Én nem tudom, hogy a testvérek ilyen dolgokkal küzdenek-e, vagy mi az, ami a testvéreket lenyomja, és mi az, ami a testvéreket eltávolítja az Úrtól, de léteznek ilyen dolgok. Létezik olyan is, hogy valaki már évek óta akár jár gyülekezetbe is, de úgy jár gyülekezetbe, mert évek óta nem olvas sem igét, nem imádkozik. De még ekkor se feltétlenül mondhatom ki azt, hogy ő nem megtért. Mert ezt nem én végzem, azt az Isten végzi. Csak sokáig elhúzódik neki ez a rossz pac az életében. Hát ez nagyon rossz helyzet. Ez egy nagyon rossz helyzet. Ezt nem kívánom senkinek. De azért vagyunk, hogy segítsük ebben a testvéreket, és azért vagyunk, hogy ebben bátorítsuk a testvéreket. Úgyhogy ha ebben bárkinek valami ilyen problémája van, az nyugodtan jöjjön, hogy megbátorodjon, és nyugodtan felkereshet idősebb testvért is, aki tudja őt bátorítani, hogy hát igen, én is ezzel küzdöttem, lásd, erre ez a megoldás, nekem ez volt. Ez így működik, testvéreim. Ne a láthatókból következtessünk a láthatatlanokra. Ez meg fog téveszteni. De ettől függetlenül mégis el kell azt mondani, hogy a láthatatlanoknak van külső következménye. Van külső következménye. Ugye így is fogalmaz a következő versekben, így mondja, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Tehát ez a negyedik. A bűnből a megtérésig, ami cselekedetekkel jár. Ami ezzel jár. Egy nagyon jó barátom egy példázattal kapcsolatban kérdezte meg, most ebben a példázatban miről van szó? Hitről vagy engedelmességről? Én csak ennyit válaszoltam, nagyon egyszerű, hogy mindkettőről. Ez a kettő ugyanaz. Az egyik a láthatatlan, a másik a látható része. Ez így működik. Ezeket nem lehet szétválasztani. Ha azt mondom, hogy hiszek Jézus Krisztusban és az evangéliumban, akkor testvérem, annak vannak következményei az életünkre nézve. Van következménye. Ez ugyanolyan, mint a szerelem. Ha azt mondom a feleségemnek, hogy szeretem, bizony ő még nem biztos, hogy meg lesz arról győzve, hogy én tényleg szeretem. Hát ez bárki mondhatja neki. Akkor lesz meggyőződve arról, hogy én szeretem őt, amikor a nehézségben is mellette vagyok. Amikor ott vagyok, és fogom a kezét, és bátorítom őt. Ott mutatkozik meg a szeretet, amikor el van szomorodva, és én megvidámítom. Hát nem szeretném, hogy szomorú legyen. És folytathatnám még a sort. És az evangéliumban, hogyha egy keresztény ember az evangéliumban, és a kegyelemben hisz, amit Isten a kereszten mutatott meg, akkor ez leginkább a cselekedetben mutatkozik meg, testvéreim. Mit teszel, hogyan élsz? Nagyon érdekes az, a további részét nem olvastam fel ennek a szakasznak. Ugye Pál odafordul Agrippához, és a következő kérdést teszi föl neki. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Mielőtt a király ugye válaszolhatott volna, Pál válaszol helyette, azt mondja, tudom, hogy hiszel. Tudom, hogy hiszel. Nem tudom, a testvérek mennyire ismerik a történetet, ugye ide Agrippa azért jött, mert a római helytartó kérte Agrippának a segítségét, hogy gyere már segíteni nekem, mert én most lettem itt helytartó, és nem értem ezt az egész ügyet, ami a zsidók és Pál apostol között van. Te nagyon benne vagy ebben, te nagyon ismered ezeket a dolgokat, te magyarázd már el nekem, hogy ez miről szól, hogy tudjak valamit írni a császárnak, mert ez a Pál fellebbezett a császárhoz. Hát úgy meg nem küldhetem el, hogy nem írok semmit a császárnak. Tehát magyarázd már meg nekem, hogy miről van itt szó. És Agrippa ezért van itt, hogy megmagyarázza, tehát ő nagyon jól ismerte az Ószövetséget, a prófétákat, és ezért mondja így az apostol neki, hogy tudom, hogy hiszel. Tehát ő itt sok mindent tudott, de az életére nézve ennek nem volt következménye. Sőt, még a válaszadás alól ki is bújik, ugye így válaszol, hogy hát még majdnem keresztjénné teszel engem is. Szépen kibújt a válaszadás alól. És testvéreim, ne legyünk olyanok, mint Agrippa, őszintén vegyük a szívünkre mindazt, amit az Úr most ráhelyezett arra a szívünkre. Ha eddig a hitünknek nem volt semmilyen következménye az életünkre nézve, azt valljuk meg az Úrnak, és kérjük imádságban, hogy ebből az állapotból mentsen ki bennünket. Valószínűleg mindannyian úgy gondoljátok, hogy a biztonsági használata emberi életeket ment meg. De ez a hit nem fog igazán használni számodra semmit, ha a baleset idején nem kötöd be magadat. Hát akkor az milyen hit? Akik azonban becsatolják magukat, azok ténylegesen hiszik, hogy a biztonsági öv megmentheti az életüket. Az újságokban általában így olvassuk, vagy így halljuk a hírekben, meghalt balesetben, mert nem használta a biztonsági övet. De talán pontosabb lenne így fogalmazni, hogy hitt a biztonsági övben, de a balesetben nem használta, ezért meghalt. Hát miért nem használja azt? Ebben az esetben a hited értéktelen, mert azt személyesen nem alkalmaztad. És azzal a feltevéssel vagyok itt a testvérek előtt, hogy itt a testvérek hisznek Jézus Krisztusban és a feltámadásban, vagy ha kérdésként fogalmaznám meg, akkor a következőképpen tenném, hiszel-e abban, hogy Jézus Krisztus feltámadta a halottak közül? De nyilván többen azt mondanátok, hogy igen, ez egy nagyon jó dolog, ennek én nagyon örülök. Akkor így folytatom, akkor élj is e szerint a meggyőződésed szerint. Élj e szerint. De ha ez a hit nem vezet téged bűnbánatra, és az életed nem változik meg ez alapján, akkor ez a hit az ítélet napján nem fog sokat jelenteni számodra. Jézus feltámadására csak egyetlen válasz létezik, jó válasz, ez a megtérés, amely során az egész életetek megváltozik, és onnantól kezdve csak abban az Úrban hisztek, aki a kereszten önmagát adta értetek. Ebben bátorítalak benneteket, testvéreim, hogy ebben gyökerezzetek meg, és Jézus Krisztusra tekintsetek, aki önmagát adta értetek, aki kihozott a sötétségből a világosságra, aki most már uralkodik a ti életetek fölött, ebben az Úrban bízzatok, és ne saját magatokban, ne a világot kövessétek, hanem egyedül Jézus Krisztust. Amen. Énekeljünk, testvéreim, méghozzá a 380-as énekünket énekeljük el, a 380-as énekünknek a harmadik és a negyedik verszakát, ma így kezdődik, hogyha te igazán a Krisztusban bízol, higgyed, hogy lélekben Istennél gyarapszol. helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, megvalljuk neked alázatos szívvel, hogy amivel te megszólítasz bennünket, az annyira igaz. És Urunk, alázatos szívvel beismerjük azt is, hogy akár keresztényként is sokszor milyen távol vagyunk te tőled, hogy milyen a mi életünk, életmódunk, forgolódásunk ebben a világban. És Urunk, megvalljuk azt is, hogy annyi minden határozza meg az életünket. Megvalljuk azt is, Urunk, hogy még sokszor most is sötétben tapogatózunk, még most is sok minden úr az életünkben. De azért jövünk most eléd, te Urunk, hogy beismerjük mindezt, és tudjuk, hogy mindezekre a megoldás csak nálad van, Urunk. Urunk, mi nem tudunk magunk erejéből megváltozni. Urunk, beismerjük neked, hogy ha te az igéddel, szent lelkeddel nem jössz hozzánk közel, csak emberi erőfeszítésekről van szó. Így könyörgünk, Urunk, hogy te adj igazi megtérést, te adj igazi újjászületést mindannyiunknak. Te add azt, Urunk, hogy mindez az életünkben is látszódjék, hogy mi hogyan szeretünk tégedet. Urunk, könyörülj így rajtunk a pasréti gyülekezeten, hogy ne úgy menjünk el a másik mellett, hogy azt se tudjuk, kiről van szó, hanem tényleg lépjünk oda hozzá, ismerjük meg őt, és ha arra van szüksége, akkor tudjunk neki segíteni is. Urunk, indítsd erre a szívünket, és tényleg igaz az, hogyha valaki előtt bezárjuk a szívünket, akkor hogyan mondhatjuk azt magunkról, hogy ismerünk tégedet, ismerjük az evangéliumot. Így könyörülj rajtunk, Urunk, változtass bennünket, amikor innen hazamegyünk, otthon is, a családban is, lássa mindenki, hogy mi világítunk, amikor munkahelyünkön vagyunk, ott is mindez látszódjék, vagy akár az iskolában. Urunk, könyörülj rajtunk, és így vezess bennünket, naponként szólítgass, szólj hozzánk, és vezess bennünket. És Urunk, még háladással tartozunk neked, azért, hogy akár az országunkat is még így egybe tartottad. Hálásak vagyunk azokért az emberekért, Urunk, akiket arra indítottál, hogy akár az életét is feláldozza az országunkért. De Urunk, megvalljuk azt is, hogy az országunk is olyan nagy sötétségben van. Annyi mindenről tudunk beszélni, akár a politikában, olyan sok mindenben tudunk bízni, de azért könyörgünk, hogy ebből a sötétségből te hozzál ki bennünket. Az egész országot te hozd ki, Urunk, ebből. Urunk, olyan sokan olyan sok mindenben hisznek, Urunk, pedig egyedül csak te kell lesz nekünk. Így könyörgünk, Urunk, hogy mindig az evangéliumról tudjunk beszélni, arról tudjunk bizonyságot tenni, és erre vezessünk másokat is. Amen. Egy csendes percben imádkozzunk. Bátorítson bennünket Isten szava is. A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Amen. Mondjuk el közösen, testvéreim, az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Befejezésül pedig, testvéreim, énekeljünk a 369-es énekünket, énekeljük el a 8., 9. és 10. verszakát. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Amen.